sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon, és nyissuk meg az igénket, a Bibliánkat, Máté Evangéliuma 6. fejezeténél, és ott a 19. verstől olvassuk el a 21. versig terjedő bibliai szakaszt, Jézus hegyi beszédének a második része, és olvassuk el, tehát a 6. fejezet 19. versétől a 21. versig terjedő ige szakaszt. És talán még a 24-et is olvassuk majd hozzá, jó? Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Jézus ezeket a mondatokat ugye a hegyi beszédben mondta el, amik általános érvényű elvek, alapelvek egy keresztény ember számára, és Jézus mint egy értékrendet állított fel az őt követőinek. Azt mondja itt Jézus tulajdonképpen, hogy mindenki gyűjt valamit. Itt a földi életben aztán kétféle gyűjtésben tevékenykednek az emberek. Az egyik, akik gyűjtenek kincseket a földön, a másik pedig, akik gyűjtenek maguknak kincseket a mennybe. Ugye? És hát meg is nevezi mind a kettőt tulajdonképpen, hogy miben más, miben különbözik egyik a másikától. Mindenki gyűjt valamit, az egyik csoport bizonytalan értékű, ugye, hát kincsek, olyan bizonytalanság, hogy a tartósága bizonytalan, mert a rozsda vagy a tolvajuk megemészthetik, vagy ellophatják, még akkor is, hogyha elrejtjük őket, mert a tolvajok kiássák és ellopják, így mondja. Könnyen elvehető és ideig, óráig tart. A másikról pedig azt mondja a 20. versben, hogy annak ez a földi kincseknek pont az ellentéte, az a kincs, amit ajánl Jézus, hogy ezt gyűjtsük, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják, tehát időtálló, értékálló, tolvajok sem férnek hozzá, tehát valami olyan kincset ajánl Jézus gyűjtésre, ami nem veszendő, értékes, valódi értékálló kincs. És még azt is hozzáteszi, hogy nem lehet a kettőt együtt tenni itt a földi életben, nem lehet a földi kincseket is gyűjtögetni, és nem lehet egyszerre a mennyei kincseket is gyűjteni, mert a kettő valahogy nem összeegyeztethető értékében sem. Mert azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, ugye itt a kincseket a két úrnak jelenti, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok egyszerre két úrnak, Istennek és a mammonnak. Kedves gyülekezet, elgondolkodtam azon, hogy tényleg mennyire jól ismeri Jézus a lélek működését és az emberi gondolkodást, mikor azt mondja, hogy mind a kettő kétféle gondolkodásmódot és cselekvést igényel. Biztos, hogy az egyiket előtérbe fogjuk helyezni, a másikat háttérbe helyezzük. Különben a gyűlölet szó, nem tudom, hogy a Bibliában tudjátok-e, hogy értelmezi a görög szómagyarázat, hogy mit jelent az, hogy valamit gyűlölünk. Azt jelenti, hogy hátrébb helyezzük. Így jelenti, hogy hátrébb helyezzük a szeretetünkben. Tehát nem kifejezetten arra vonatkozik, hogy ilyen érzelmi hatások járnak a gyűlölettel, hanem amit gyűlölünk, azt mindig háttérbe helyezzük. Tehát vagy az egyiket helyezzük előtérbe, és azzal foglalkozunk, a másik óhatatlanul háttérbe helyeződik. Nem lehet a kettőt úgy, hogy gyűjtögetjük a pénzt is, már bocsánat, a kincseket, a földi kincseket, már is meg is neveztem, hogy ahhoz viszont pénz kell, hogy a földi kincseket gyűjtsük. Nem lehet arra a rangra helyezni, és arra a figyelemre helyezni, ugyanakkor a figyelmet szentelni a mennyei kincseknek is, amikor azokat gyűjtsük. Óhatatlanul az egyik hátrány szenved, ugye? Vagy ez, vagy az, azt mondta, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szólni. Ha mi a Jóisten szerinti kincseket akarjuk gyűjteni, akkor a földi kincsek, a földi érdekek, a földi javak valamiképpen hátrébb helyeződnek, második helyre legalább, ugye? De inkább a második a család, és utána jön, ami kell a család fenntartáshoz. Ha viszont a mennyei kincseket helyezzük előtérbe, amit így mondott Jézus, hogy keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és a többi meg mind megadatik néktek, tehát akkor az kerül háttérbe. Az kerül második, harmadik sorba. Én egyetlen egy gondolatot szeretnék kiemelni ebből a felsorolásból, hogy mit jelent az, hogy gyűjtsünk magunknak kincseket a mennybe. Jézus azt mondja, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennybe. Gondolkodtunk már ezen, hogy ez mit jelent? Ugye nagyon általános gondolatok juthatnak eszünkbe, hogy úgy általánosságban ez ugye a lelki dolgokat jelenti, a jó Istent jelenti. De mit jelent szerintetek, hogy kincseket gyűjtsünk a mennybe? Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennybe. És hozzáteszi még azt is a 21. versben, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Ugye még az előző gondolathoz kapcsolódik, hogy amit fontosnak tartunk kincset, vagy a földit, vagy a mennyeit, ott lesz a szívünk is. Tegnap beszélgettünk a kamasz gyerekekkel, hogy nektek mi az érték? Mi az érték? Mit tekintetek fontos értéknek itt a földön? Mert a szívetek ott lesz. A szívetek ott lesz. És akkor úgy egy kicsit úgy élcelődtünk ezen, mert hogy a kamaszok ugye ezt még nagyon nem értették, és akkor mondták, hogy hát a barátjuk, a barátnőik a kincs, és tényleg minden a körül forog. Valóban így van a mi életünkben is, nem? Amit kitüntetünk értékként, kincsként, amit kincsnek és értéknek tekintünk, most őszintén magunkba tekintve, nem tudom kinek mi. Szeretjük a jó Istent is nyilvánvaló, meg az igét. De ugye az életünk hétköznapjaiban, akkor reggel felkelünk, és megtervezzük a napunkat, és este lefekszünk, egy érték mentén, egyfajta fontossági sorrend mentén éltük az életünket, nem? Amit fontosnak tartottunk, azt tettük. Ott volt a szívünk. Most Jézus azt mondja, hogy olyan kincseket gyűjtsünk magunknak, amik örök értékűek, időtállóak, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti alól, tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Tulajdonképpen az örök életre gyűjtsük a kincseket. Szeretnék nektek felidézni egy igeverset, lapozzuk fel második Péter levele első fejezetét, hogy ez a kincsgyűjtés vajon mennyire tekinthető gyakorlati kérdésnek, hogy vajon miket viszünk oda be a mennybe, és mennyit ebből a kincsből. Most még nem mondom ki, hogy mi a kincs, majd szeretném, hogyha ti is gondolkodnátok közben azon, hogy mi ez a mennyei kincs, amit itt, már itt kezdünk gyűjteni. Mert második Péter levelében van egy biblia vers, amit én jó pár évvel ezelőtt hallottam valakitől, és elgondolkodtató volt a fejtegetése ennek a biblia versnek. Így szól az első fejezet 11. verse második Péter levelében. Egy hosszabb felsorolás után ugye a jellem tulajdonságoknak a megszerzésével foglalkozik az első fejezet, és a vége valahogy ezzel zárul, mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Milyen érdekes, és ezt a Biblia verset úgy megjegyeztem, és soha nem gondoltunk erre, hogy lehet gazdagon bemenni a mennybe. Lehet gazdagon, lehet szegényen is üdvözülni, meg lehet gazdagon is üdvözülni. Attól függ, hogy mennyi kincset gyűjtöttünk már itt a földön, a mennybe, a mennyre. És hogy ez mennyire tényleg így van, a Krisztus példázatai című könyvből meg is találtam a Talentumok című fejezetnél ezt a nagyon fontos bizonyságtételt, amit szeretnék nektek felolvasni, amikor a talentumok kamatoztatásáról, a talentumok gyarapításáról azt írja egyik magyarázatában, a talentumok példázatában Ellen White, hogy ha nem veszítjük is el örök életünket, az örökké valóságban látnunk kell képességeink kihasználatlanul hagyásának következményeit. Az az ismeret és képesség, amelyet megszerezhettünk volna, de nem szereztünk, örök veszteség marad. Elgondolkodtató mondat, ugye? Tehát, ezt mondjuk, még egyszer felolvasom, ez nagyon fontos mondat, hogy nem úgy van csak, hogy úgy bekerülünk a mennybe, aztán ott már minden rendben van, és ott már mindenki ugyanúgy fog élni, mint ahogy itt nem a földön, hanem ott teljesen egyenlő, hogy mondjam, értékekkel fogunk a mennybe kerülni, hanem azt írja, ha nem is veszítjük el az örök életünket, van ilyen, hogy megnyerjük, az örökké valóságban látnunk kell képességeink kihasználatlanul hagyásának következményeit. Az az ismeret és képesség, ez is egy fontos mondat, amelyet megszerezhettünk volna, de nem szereztünk, örök veszteség marad. Ez úgy megrázó ez a mondat. Örök veszteség marad. Igen, hát örök veszteség, tehát olyan értelemben az az ismeret és képesség, amit itt a földön megszerezhettünk volna, de nem szereztünk, örök veszteség marad olyan értelemben, hogy miért nem nyertük meg itt, pedig megnyerhettük volna. Majd ott a mennyben, én úgy gondolom, tehát ez a mondat úgy szól, hogy látnunk kell képességeink kihasználatlanul hagyásának következményeit. Tehát nem gazdagon megy be mindenki az Isten országába, nem megy be mindenki gazdagon, hanem van, aki szegényen megy be, mert a talentumait úgy nem gyarapította, amennyire gyarapíthatta volna. És azt mondja, hogy amit itt a földön ismeretet és képességet megszerezhettünk volna, de nem szereztünk, örök veszteség, már hogy itt a földön szerezhettük volna meg, és nem a mennyben. Azt úgy fogjuk tekinteni a mennyben, hogy ez kár, hogy itt nem szereztük meg. De ha van gondolatotok, akkor...
Valakitől hallottam valami rádiós műsorban, hogy csak az a miénk, amit másoknak odaadunk, egyrészt ez egy nagyon hatalmas gondolat. A harmadik dolog meg az, hogy tehát oda-visszahatnak a történések, tehát hogyha mi képességet szerzünk valamire, azt csak úgy tudjuk, hogyha másoknak tudjuk ezt, tehát valójában...
Tehát az el nem végzett szolgálatok, meg nem tett jó cselekedetek, és az ebből származó áldások és képességek kibontakozása hiánya veszteségként ér. Már az indulásunk, ugye? Már eleve az indulásunk hátrányból indul, mint másoknak, akik mondjuk ezeket a képességeket, ismereteket megszerezték. Tudjátok, a gírák példázatában is Jézus azt mondja, hogy amit gyarapítottál gírát, ugye 10-20-at, ugye legyen birodalmad 30 városon, legyen birodalmad 60 városon, vagy 10 városon. Tehát ott is van, akikre itt többet bíztak, majd ott is többet kapnak. Először még egy kicsit azon gondolkodjunk el, hogy itt a földi történelemben keretek között, hogy milyen veszteségek érhetnek bennünket, ha nem használjuk ki a talentumainkat és az alkalmainkat. Szeretném, ha fellapoznánk Ézsaiás könyve 39. fejezetét. 39. fejezetét. Tehát amikor most a negatív példát idézem, amikor nem a mennybe gyűjtjük a kincseinket, hanem a földi életre. Egy ószövetségi példa, ez sajnos Ezékiás királyról szól. Ismeritek a gyógyulása után. Azon gondolkodtam el, hogy Ézsaiás könyvében ugye Ezékiás király imádságát is megörökíti tökéletesen a Szentírás. Nézzétek a 38. fejezet 18. 19. versét, hogy itt a földi élet nagy lehetőségei előttünk vannak. Mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én, az atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Ez akkor hangzott el az imádság, amikor meggyógyult Ezékiás király abból a halálos betegségéből. Milyen szépen mondta, hogy ki él, az dicsőít téged. Na de mit tett ezután? 39. fejezet első versétől olvasom, egészen a 8. versig. Abban az időben levelet és ajándékot küldött a babiloniai király, Merodák Baladán fia, Ezékiás királyhoz, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult. És örvendett rajtuk Ezékiás, hogy örvendezett, hogy eljöttek, és megmutatta nékik tárházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága kenetet, az egész fegyvertárát, és mindent, ami kincsei között található volt. Semmi nem volt, amit meg nem mutatott volna nékik Ezékiás házában, az egész birodalmában. És eljött Ézsaiás a próféta Ezékiás királyhoz, és mondta néki, mit szóltak az emberek, és honnan jöttek te hozzád? És mondta Ezékiás, messze földről jöttek hozzám Bábelből, és mondta, mit láttak házadban? És mondta Ezékiás, mindent láttak, ami csak házamban van, semmi nincs, amit meg nem mutattam volna nékik kincseim közül. És mondta Ézsaiás Ezékiásnak, halld a seregek urának beszédét. Íme napok jönnek, és elvitetik, valami házadban van, és amit csak e mai napig gyűjtöttek eleid, Bábelbe vitetik, nem marad semmi meg, ezt mondja az Úr, és fiaid közül, akik tőled származnak, akiket te nemzesz, el fognak hurcoltatni, és lesznek komornyikok Bábel királyának palotájában. Akkor mondta Ezékiás Ézsaiásnak, jóságos az Úrnak beszéde, amelyet te szóltál, és mondta, csak napjaimban legyen béke és állandóság. Ez az egyik gondolat, hogy itt a földi életben is már, hogy kinek mi volt a kincs, és ki mit tartott értéknek. Annyira jól példázza ezt, hogy kinek hol a szíve. Ez egyébként mindannyiunk életében nyilvánvaló válik időnként, ahogy viszonyulunk a földi javainkhoz, vagy az Isten dolgaihoz. Ugyanúgy Ezékiás király életében is. Gondoljátok meg, mit mondott az imádságában? Ki él, az dicsőít téged. És eljönnek a következő nap vagy napokban távolról nagy lehetőség a misszióra, nagy lehetőség a megdicsőíteni az Isten hatalmát, a gyógyulásáért. És miket mutogatott neki? Nekik. Ezüstöt, tárházat, fegyvert, azért volt mit. Ezüstöt, aranyat, fűszereket, drága kenetet, fegyvertárát, kincseit mind mutogatta. A nagy lehetőség, a gyógyulása után gondoljátok meg. Ez csak negatív példaként mondom, hogy kinek hol van a kincse. Ki mit gyűjtött itt a földi életben, azt fogja értéknek tartani. És ennek meg volt a következménye. Ugye eljött utána Ézsaiás proféta, és azt mondta, hogy elvitetik minden, elviszik Bábelbe, Babilonba, és aztán utána még a fiaid is komornyikok lesznek, kis szolgák lesznek, hiába dicsekedtél itt a nagy vagyonoddal. Megaláztatott helyzetbe kerülsz. Ez saját életében ugyan nem kell megtapasztalnia. Ez volt egyedül alázat, ez az alázat volt Ezékiás király életében, hogy miután ezt az ítéletet meghirdette a proféta, azt mondta, hogy jóságos az Úr beszéde hozzám. Döbbenetes, nem? Hogy nekem az én életemet meghosszabbította ugyan, de sajnos a fiaimnak és a vagyonomnak viszont sok kárt okoztam azzal, ahogy én viselkedtem. És én erről gondolkodtam, hogy készültem erre az ige hirdetésre, hogy kincseket gyűjtünk-e. Tehát, hogy a befektetéseink, az energiánk, az időnk, az mire megy el? Tehát mit tekintünk igazán értéknek, és hogy ezt majd értéknek fogjuk-e látni később is, ugye látjuk, hogy nem. A bolond gazda példázata így mondja ezt, ugye a Lukács evangélium a 12. fejezet, ezt még engedjétek meg, hogy itt is felidézzem. A 12. fejezet Lukács evangéliumában ismeritek, hogy gyakran gondolkodunk kicsit mi is így, és hajlamosak vagyunk az életet valahogy abszolút földi keretek között, és mint egy, mondhatni azt, hogy hiszünk a jó Istenben, meg az örök életben, meg az, hogy vannak ennél fontosabb dolgok is, de ezt csak úgy hisszük elméletben, csak valahogy a gyakorlati életünkben ennek az értéknek nincs meg az a komoly jelentősége, hogy az életünket igazítanánk jobban az Isten országához, mint ami a földön bennünket nagyon, nagyon leköt, meg úgy sodor minket, és a mindennapi dolgok forgatagában valahogy ez az érték úgy elsikkad, mármint a mennyei kincsek. De majd mindjárt kimondjuk, hogy mik is ezek. Lukács 12. fejezet 13. versétől csak ezt a példázatot szeretném felidézni, hogy milyen veszéllyel jár valóban az, hogyha nem a mennyei kincseket. És hogyha az ördög bennünket, szoktuk mondani, hogy hát amikor valami jól megy, az biztos az Istentől van. Ha valami jól megy itt a világban, és bejönnek a vállalkozások, a munkáink, ezt azt mondjuk, hogy az Isten megáldotta. De nem biztos, hogy ez mindig így van. A 13. versről olvasom, mondta pedig néki egy a sokaság közül, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. És ő pedig mondta néki, ember, kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondd azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondta nékik egy példázatot szólván, egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodék mondván, mit cselekedjem, mert nincs hova takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem, az én csüreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat, és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe, egyél, így áll, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten, bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincseket takar magának, és nem az Istenben gazdag. Tehát itt most nem azt gondolom, hogy itt csupa nagy vállalkozók ültök, és ez a fő gondotok, hogy a sok pénzt hova tegyétek, és milyen újabb csűröket építsünk, hogy elférjen. Nem erre szeretnék utalni, hanem arra, hogy az életben sokszor az ellenség meg tudja azt tenni, hogy teljesen leköti a figyelmünket a földiekkel. Gyakorlatilag itt erről van szó. Bőségesen termett a földje ennek az embernek. És ez még lehet, hogy a jó Istentől is van, hogy valakinek bősége van, vagy valamije van, vagy lehet, vagy munkája van, vagy sok mindent el kell intézni az életében, mert nagy család van, stb. De ez lehet tőr is. Ez lehet tőr is, hogy annyira sürögni, forogni a földi életben, hogy nem gondolkodni azon, hogy egyik napra másikra mind a földi élet, mondjam, egyszer csak eltűnik, megszűnhet. Hiszen bolond ez éjjel elkérik a te lelkedet, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Tehát, hogyha a kincseket gyűjtjük, most jelképes értelemben nem most a takarékbetétünkre gondolok elsősorban, meg a nagy milliárdokra, amiket most mi gyűjtünk, hanem amikor csak ilyen kis dolgokkal sokat foglalkozunk, egészen földi dolgokkal, sokat foglalkozunk, ez gyakorlatilag, hát, hogy mondjam, akadályozza azt, hogy az igazi mennyei kincseket gyűjtsük. Az igazi mennyei kincseket akadálya lehet. És azt mondja, így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Ez a kifejezés biztos titeket is kicsit mellbevág, hogy Istenben lehet gazdag lenni. Aki nem az Istenben gazdag. Olyan szép kijelentés. Én mindenkinek azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg azt, hogy milyen az, hogy Istenben gazdagnak lenni. És mindjárt fogjuk érezni a különbséget, az értékeket, a kincseket. Mindjárt érezzük, hogy hol érdemes a szívünknek lennie. Hol kell, hogy legyen a mi szívünk. És most pedig szeretném felolvasni nektek pontosan, hogy hogyan értelmezte Ellen White azt, hogy mit jelent kincseket gyűjteni a mennybe. Hogy ezek milyen kincseket jelent. A gondolatok a Hegyi Beszédről című könyvből olvasom. Így értelmezi, törekedjünk megszerezni kincseket. Törekedjük megszerezni a mennyei kincseket. Az élet nagy aratása a jellem. Minden tett, minden szó, mely Krisztus kegyelme által mennyei vágyakat ébreszt lelkünkben, olyan fáradozás, mely Krisztus jellemét alakítja ki bennünk, jelenti a kincsek gyűjtését. Minden olyan fáradozás, mely Krisztus jellemét alakítja ki bennünk, ez nagyon fontos, minden olyan fáradozás, mely Krisztus jellemét alakítja ki bennünk, jelenti a kincsek gyűjtését. Itt a definíció. Az két kijelentés van ebben. Fáradozás és jellem. Tehát te olyan fáradozás, amely Krisztus jellemét alakítja ki bennünk, az jelenti a kincsek gyűjtését. Kedves gyülekezet, már ugye idéztem azt, hogy vannak példázatok erre a kincsgyűjtésre, és az egyik a talentumok példázat, ami talán a legfontosabb, hogy tulajdonképpen itt a talentumok példázatában most nem fogjuk fellapozni, tudjátok jól, hogy mi is a talentumok példázat, a talentumok, mik is a talentumok? Igen. Aki ismeri a... Ugye, nézzétek csak! A Krisztus példázatai című könyvből felidézem nektek. A talentumok értelmi képességek. A beszéd. A befolyás. Az emberekre való hatásunk. Az idő. Ugye ezután jön mi, az egészség, ezek is talentumok, ugye, amivel jól bánunk, az erő, fizikai erőnk és lelki erőnk, a pénz, kedvesség és jó indulat. De ezek a talentumok miért vannak? Mindezek miért vannak? Pontosan, tehát mások áldására kamatoztatjuk-e az erőnket, a pénzünket, az időnket, a javainkat, a befolyásunkat, az értelmi képességeinket. És most konkrétabban fogalmazzunk. Mások áldására kamatoztatni mit jelent? Talentumokat. Mit jelent az, hogy mások áldására? Mikor lesz áldott az a másik? Mi lesz igazi áldás számára, amikor ezeket a talentumokat átadjuk nekik, vagy ezekkel segítünk valakit? Hát mondjuk ki nyugodtan, kedves gyülekezet, hogy ezt el szoktuk felejteni, vagy ezt nem szoktuk hangsúlyozni, hogyha Krisztushoz vezetjük őket ezekkel a talentumainkkal. Ha nem egy pusztán, persze lehet egy pohár víz is áldás, ami majd Krisztushoz vezeti őket, de hogyha az életünkben ezeket a talentumokat nem a munkánk során csak úgy kamatoztatjuk, hogy hát jól elvégezzünk valamit, hogy csak valami rendes dolgot tegyünk az embereknek, és érezzék, hogy mi rendes emberek vagyunk. Kedves szomszédunk, ugye azt mondja, hogy teljesen mindegy nekem, hogy ti milyen vallásúak vagytok. Azt mondja, nekem teljesen mindegy, hogy Jehovák vagytok, vagy mormonok. Azt látom, hogy rendes emberek vagytok, most nem magamat akarom ezzel fényezni, meg magunkat. Hát mondjuk nem csak rendes emberek vagyunk, nyilván nem ismernek annyira közelről, de ők azt mondják, hogy mindegy, milyen van, rendes emberek vagytok. És úgy érzem, ez még kevés. a talentumok. Még így nem kamatozódtak. Az igazi talentumok gyarapodása, az igazi gyümölcs termése a talentumoknak az akkor történik meg, ha Krisztust tudjuk az embereknek bemutatni. Ha csak azt látják, hogy ezek rendes emberek, szerintem ez csak fél munka. Jó, keresztények és nem rendetlenek. Ez már jó. De hogy ez a rendesség, ez kitől származik? Kitől gyógyult meg Ezékiás király? Hogy emberek megismerjék azt a valakit, aki az életünkben nekünk sok-sok áldást ad, aki adja az erőt, a pénzt, a javakat, az értelmi képességet, az időt, a befolyást. Ezen múlik az, hogy gazdagon megyünk-e be az Isten országába, vagy szegényen. Kedves gyülekezet, ugye, hogy függ ez össze a gazdagsággal, meg a szegénysége, hogy gazdag kincseket gyűjtsünk a mennybe. Úgy függ össze, hogy majd találkozhatunk-e, ez a gazdagságnak az egyik része, találkozhatunk-e azokkal az emberekkel az örök életben, akik általunk ismerhették meg Krisztust, az Istent. Ez egy csodálatos gazdagság lesz. Ezt mondta Pál apostol is, én örömem, én koronám. Én örömem, én koronám. A talentumok példázatában pontosan, hogy azt látjuk, hogy azok a képességek és azok a tulajdonságokat, amit Isten adott volna, és amiket elvégezhettünk volna, és emberek mégsem lehetnek ott, pedig meg lett volna lehetőség, tudtunk volna jót cselekedni, a talentumok megvoltak, és gyarapodhattunk volna, és vihettünk volna be embereket, vagy segíthettünk volna embereket az örök életbe, és nem jutnak el oda. Nem csak az lesz a veszteség, hogy mi nem gyarapodtunk a képességekben, hanem hogy általunk nem juthattak el oda emberek. És hadd idézzem fel a két nagyon fontos példát. Még 20 évvel ezelőtti igehirdetésből máig emlékszem erre, és mindig megrémít ez a két példa. Lót és Ábrahám. Ismerős, ugye? Lót üdvözült? Üdvözült. Péter apostol azt írja róla, hogy az igaz Lót gyötörte az ő igaz lelkét a körülötte lévő gonoszságok és fajtalanságok miatt, amiket Szodomában és Gomorában tapasztalt. Bekerült a mennybe, de rajta keresztül, az ő szolgálata keresztül hány családtagja kerülhetett be a mennybe? Hány család? Csak családtagja? Senki. Felesége sóbálvánnyá változott, ugye ő biztos, hogy nem, mert visszatekintett. A lányai ugye bálványimádó népekkel és tisztátalan életet élve biztos, hogy nem kerülhettek. Hogy Lót szegényen ment be, szegényen fog bemenni az örök életre. Örök veszteség? Örök veszteség? Hadd tegyem fel a kérdést. Itt volt Lótnak ez a, nem tudjuk pontosan hány évet élt, ugye? Hát egy 100 évet élhetett biztos, nem? Hát, ha Ábrahám 175 körül, akkor ő is élhetett egy 100 évet, hanem többet, talán többet is. Kedves gyülekezet, 150 mondjuk év kevés volt ahhoz, hogy a talentumai gyarapíthassa valaki. És az az élet nem egy elfecsérelt életnek fog tekintődni majd ott az örök életben is. Elfecsérelt élet. Bár az örök életet elnyerhette, mert a maga lelkét megmentette. De milyen veszteség, kedves gyülekezet, hogy a szeretteink, vagy valaki, mert nem úgy éltünk, és nem tettünk meg mindent másokért, hogy végül elvesztenek. Milyen élet az, ami nem tudott, és nem persze minden nem rajtunk múlik, de lehet, hogy a lelkiismeretünket még akkor is fogja bántani, az örök életbe bekerülünk. Ugye József Attilának van egy verse, ami olyan félelmetes vers, Kései verse, az a címe, hogy eltűnök hirtelen. Ugye, ez csak nem adott címet, neki így kezdődik a vers, hogy eltűnök hirtelen, mint az erdőben a vadnyom, elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. 32 évet ért pusztán, de 32 év alatt is azt mondja, elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. És akkor így fejeződik be a vers, hogy ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom, a száraz ágak mind zörögnek. Tragikus vers, ugye? És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak mind zörögnek. Úgy elgondolkodtam, hogy az életünk úgy folyik előre, úgy megyünk, úgy csináljuk a dolgainkat, úgy bele vagyunk veszve az élet forgatagába, dolgozunk, valahogy a Biblia nem azt mondja, hogy így kéne élni. Nem így kéne élni. Nekünk minden nap nagy kiváltság lehetőség a talentumok. És milyen kellemetlen, hogyha majd az életünk ítéletében, a végső, még jó, ha örök életet nyerünk, ugye, és nem az elveszéssel kell szembenéznünk, de ha még örök életet nyerünk is, hogy mégis nem tudunk számot adni. Arról a sok napról, időről, pénzről, kamatoztatásról értelmiképp befolyásol, amit itt volt a nagy lehetőség, itt lett volna a nagy lehetőség. Én is most így 50 éves körüli fejjel visszatekintek, hány lehetőséget, amiről én tudok, hogy nem használtam ki jól. Hány ilyen lehetőség van, hogy azt a mondatot nem mondtam el, hogy azzal az illetővel nem talál, és már meghaltak. Csak így tudom, hogy öngyilkos lett most az idén egy testvérünk, és sokat jártam, látogattam, de miért nem imádkoztam többet, miért nem böjtöltem többet? Hát, ha nem kellett volna meghalnia a testvérünknek Balatonfüreden. És gondoljátok meg, hogy egy összegbe szembesülni majd az örök életben ezzel. Pedig megtehettem volna, és mi volt nekem fontosabb? Kosztolányi mondja, miféle kartonok, miféle limlomok, hogy van a hajnali részegségben, miféle nők rabláncába esték, miféle kézirat volt neked fontos, miféle ringyrony dolgok kötötték le az idődet. Ugye a hajnali részegségben mondja, amikor úgy föltekint az égre Kosztolányi egyik este ott a Logodi utcából, és azt mondja, egyszer csak minden este bál van, ugye ott van, amit a csillagok mögött próbált úgy vizionálni, és aztán most ocsúdok fel, azt mondja, 50 év után, hogy minden este bál, most persze mi nem a bárról akarunk, hanem hogy elszalad az életünk, elmehet az életünk, észre se vesszük, hogy minden nap egy hatalmas lehetőség arra, hogy majd ott az örök életbe gazdagon mehessünk be, és ne szegényen, ha egyáltalán majd ugye bemehetünk. A Krisztus példázatai című könyvben itt erről szól a 260. oldalon, hogy fogjuk fel, hogy visszahozhatatlan veszteségeket hagyunk magunk mögött, hogyha ha nem mennyei kincseket gyűjtünk. Vagy gyűjtjük a földi kincseket, és akkor a rozsda és a moly és minden tönkre megy. Lehet, de akkor a lényeg veszik el, vagy pedig a mennyei kincseket. Azt mondja, nem lehet két úrnak szolgálni. Azt írja Ellen White a Krisztushoz, Krisztus példázatai című könyvben a 260. oldalon. Évről évre milliók és milliók távoznak az élők sorából, anélkül, hogy bárki is figyelmeztette és megmentette volna őket. Tarka életünk minden órájában alkalom kínálkozik emberek figyelmeztetésére és mentésére. Életünk minden órájában, azt mondja. Ezek az alkalmak jönnek és elmúlnak. Múlnak a napok, a hetek, a hónapok. És újra egy nappal, egy héttel, egy hónappal kevesebb időnk marad munkánk végzéséhez. Még legfeljebb néhány év és a hang, amely elől nem térhettünk ki, így szól, adj számot a te sáfárságodról, a hamis sáfár példázatáról írja. Krisztus azt akarja, hogy mindenki mérlegre tegye lehetőségeit, és végezzen becsületes számvetést. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük az örök kincseket, az életet, igazságot, mennyet és a lelkek megváltásán érzett krisztusi örömet, a másik serpenyőbe pedig a világ minden varázsát. Az egyik serpenyőbe tegyük saját magunk kárhozatát és azokét, akiknek megmentésében közreműködhettünk volna, a másik serpenyőbe pedig azt az életet, a magunkét és a másokét, amely örökké tart. Tegyük mérlegre az ideig valót és az örökké valót. És miközben mérlegelünk, Krisztus így szól, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall. Ugye Isten azt szeretné, hogy a mennyei kincset válasszuk, és ne a földit. És lapozzuk fel a Lukács evangélium a 16. fejezetét, ugye ez a bizonyos hamis sáfár példázata. Sokat gondolkodtam ezen a hamis sáfár példázatán is, hogy a világ fiai eszesebbek a maguk nemében a világosság fiainál. Ugye maguk nemében. Ők a földi kincseket nagyon okosan gyűjtik, és tudják, hogy mit kell csinálni. Ez a hamis sáfár is nagyon jól tudta, hogy kell átvágni, bocsánat, másokat, vagyis a gazdát, hogy kell becsapni, másoknak jót tenni, hogy én előre jussak. De így összegzi Jézus, hogy viszont mi a tanulsága számunkra ennek a példázatnak. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. És itt jön egy nagyon fájdalmas mondat. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igaz kincset? És ha másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek lehetne? Szóval tulajdonképpen azt mondta Jézus, mit jelent az, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Ez egy kicsit fura mondat, nem? Azt mondja, ha úgy gondolkozunk, hogy barátokat szerzünk magunknak a hamis mammonból, és az embereket kihívjuk a hamis mammonból, barátkozunk velük, mindent megteszünk az üdvösségükért, mondja, akkor van csak lehetőségünk arra, hogy amikor meghalunk, befogadjanak bennünket az örök hajlékokba. Miért? Mert azt mondja, hogy az örök hajlékokba ez a törvény, az önzetlenség, a másokért élés, azt mondja, akkor nem idegenként fognak titeket fogadni, mert a mennyei lények, a mennyei angyalok, azok ennek a törvénynek élnek, hogy állandóan a mások javát tekintik. Azt mondja, ha így éltek ti is itt a földön, hogy másokért, mások üdvösségért éltek, akkor tudnak igazán befogadni, és akkor nem fogjátok rosszul érezni magatokat a mennybe, mert ott ez a törvény. Azt mondja, hogy ha lehet, hogy nem vagyunk hűek a hamis mammonon, kibízná reátok azért az igazi kincset. Szóval, mintha azt mondaná, az igazi kincs majd akkor lesz, ha már itt a kicsin, ezen a részen, amit itt Isten ránk bíz, a hamis mammonon, tehát amit itt a földön meg kéne tennünk, nem voltunk hűk, ki bízná reánk az igazi kincset, és ha másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek. Tehát annyira kézzelfoghatóvá, valóságossá teszi, hogy Isten az örök hajlékokba akar befogadni minket, ami a miénk lesz, a tiétek. Oda akarom adni nektek, ami a tiétek. De itt a próba arra felkészülni, hogy odaadhassam nektek, ami a tiétek. És egy kicsit visszakanyarodva erre a kérdésre, hogy igen, szóval lehet gazdagon bemenni a mennyek országába. Ábrahám gazdagon megy be a mennyek országába. A kánaánita népek között is azt mondja, te Istentől való fejedelem vagy közöttünk. Istentől való fejedem. Ezt mondták rá. Ábrahám a népek atya, ugye a népek atyává vált, nem véletlen ez a név. Mert valóban amerre ment, valahol, ahol felverte a sátrát, ott lát, megismerhették az Istent. Még az is előfordult, így megfújt a fejembe, hogy igaz, ugye, hogy a kánaanita népeken ítéletet kellett végrehajtani. Igen, valóban úgy az egész nép eltorzult teljesen, de csak a negyedik nemzedék, de míg Ábrahám ott élt, addig lehet, hogy lettek ott üdvözülők is a kánaanita népek közül. Onnan is származhatnak majd az Isten országába. Üdvözültek, amit Ábrahám majd akkor fog meglátni, lehet ott a földi életben nem láthatott, amikor ott élt közöttük, amikor majd ott lesznek. És tényleg nem véletlenül idézi Jézus vissza, hogy majd eljönnek Ábrahámmal, és letelepednek az Isten országában. Északról, délről, keletről, a pogányok. Ábrahám gazdagon megy be az Isten országába. És két igeverssel szeretném lezárni, csak gondolkodásképpen, amit úgy szóban már idéztem is, az egyiket, a másikat még nem. Az egyik, első Korintusi levél, 3. fejezet. Első Korintusi levél 3. fejezetéből, ez az a bizonyos, hogy mit építünk itt a földön, Krisztusra mit építünk, a Krisztus ismeretünkre, a Krisztussal való közösségünkre, a Krisztusban mit építünk az életünk által. És Krisztus mit építhet a mi életünk által? 9. verstől olvasom egészen a 15. versig. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nékem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rá. Mert más fundamentumot senki sem vehet azon kívül, mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minépül legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Eddig olvasom. Ugye nagyon szép ez a gondolat, hogy azt mondja, majd mindenkinek a munkáját, az életét a tűz próbálja meg. Lehet, hogy ez csak jelképes. Lehet, hogy valóságosan Jézus második eljövetele fogja majd a tűz által elpusztítani azt, ami hiába való volt, és el kell, hogy pusztuljon. És minden esetre azt mondja, ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Csodálatos ez a bátorítás. Jutalmát veszi. Mi nagyon elveszünk a mindennapokban, és azt gondoljuk, hogy a jutalom az, amikor a mindennapokban valami nyerességre, jutalomra teszünk szert, és ennek már tudunk örülni. De az igazi jutalom az majd az örök életben fog megnyilatkozni, megmutatkozni, hogy ki mit épített az életében, ki mire épített és mit tett a földi életben, hogy dolgozott, hogy küzdött, vagy nem küzdött. Ha valakinek a munkája viszont megég, kárt vall, ő maga azonban megmenekül, akár lót, de úgy, mintha tűzön keresztül. Itt is a kárvallás, amit Ellen White írt, hogy valóban örök veszteség marad, amit itt a földön nem végeztünk el. De hadd zárjam le egy pozitívummal. Mégis hadd zárjam le egy pozitívummal, és itt Pál apostol a példánk. Nyilván nem lehetünk mindannyian Pál apostolok, és nem is leszünk azok. Különleges időszakban, különleges áldással és erővel végezte a szolgálatát. Isten különlegesen elhívott gyermeke volt, de mindenkire érvényes az, amit ő az élete értelmének tekintett. Egész élete értelmének tekintett. a Tesszalonikai Levél második fejezetéből szeretném felidézni. És itt lehet, hogy ilyen nagyon alap dolgokról beszéltem, élet értelme, élet célja. Nem pusztán az, hogy eljárunk egy gyülekezetbe, hogy megismertük a Bibliát, hogy olyan hívő embernek mondhatjuk magunkat. Nem ez az élet értelme. Az élet értelme és célja az, hogy az Istenbe, az örök életbe gazdagon, vagy szegényen megyünk be, és egyáltalán bemegyünk-e. Akkor éltünk értelmes életet itt a Földön, ha eljutottunk oda. Egyébként lehet majdnem is üdvözülni, de akkor elvesztünk, ugye? Majdnem üdvözültünk, mint a 10 szűzből az okos bolond szűzek. Ott voltak már, minden ott volt, csak éppen nem mehettek be menni. Lehet így is élni, és az egész kárt val, és minden elveszett. Így mondja Pál apostol mégis bátorításként, 19. vers és a 20. vers a második fejezetben. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája, avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Ezt mondja Pál apostol. Mert kicsoda, vagy micsoda a mi reménységünk. Szóval miben reménykedünk mi? Minek akarunk annyira örülni? Azt mondja, mi a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája. Mi éltet minket? Avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor írta a tesszalonikaiaknak? Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Szóval gyakorlatilag a mennyei kincsek gyűjtése az mi, mondjuk ki a végén. Mert ugye talán kimondhatjuk, hogy milyen kincseket, mi az, hogy kincseket gyűjtsünk magunknak az örök életre. Fogalmazzuk meg. Ki tudná megfogalmazni, akkor most mire jutottunk el a végére? Hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket az örök életre.
Üdvözülteket.
Is, igen, de ezt hogyan tudjuk megtenni?
Megváltozott jellem.
Megváltozott jellem és fáradozás.
Fáradozás.
Emberekért fáradozás. Ami, érdekes, hogy ami a jellemünket is megváltoztatja, és Krisztusivá teszi, és embereket is az örök életre tud vezetni. Ezek a kincsek, amiket már így gyűjthetünk. Minden egyes fáradozásunk gyümölcse, mennyei kincs, de ehhez, ahogy ehhez a kincshez majd hozzájuthassunk, itt a Földön egyedül a jellem, vagy a reménység, hogy látjuk, hogy emberek megtérnek, de az igazi kincs, azt majd ott fogjuk meglátni. Mert azt mondja, hogy gyűjtsetek kincset a mennyekre, de már itt a Földön persze a jellemünk megváltozása egy olyan dolog lehet, amit átvihetünk, de ott fogjuk igazán élvezni majd a jutalmát mindannak, a jellem megváltozásnak, emberek megváltozásának, emberek megtérésének. Kívánom, hogy szívünket valóban és gondolatainkat foglalkoztassa ez a kérdés, hogy gazdagon akarunk-e bemenni, vagy szegényen, és milyen kincseket gyűjtünk itt a Földön. Mik az értékek számunkra, és gondoljuk végig az egész életünket, gondoljuk végig, hogy mit teszünk, és mi az érték, és vajon értékes lesz-e az életünk vége majd. És nem úgy, mint Tolsztoj az Iván Ilics halálában azt mondja, bárcsak ne éltem volna ilyen önző életet. Többet is tehettem volna másokért. Mi mindig csak magamért éltem. Hát igen, de hát szegényen fog bemenni sajnos, akkor is, ha bemegy, veszteséggel, de megtért, igen. És hogy ne legyünk olyanok, mint József Attila, hogy elpazaroltam mindenem, miről számot kéne adnom. Ugye félelmetes ez, elpazaroltam mindenem. Mert ezt majd Jézus megkérdezi az ítéletben. Én adtam ezt, adtam pénzt, adtam lehetőséget, adtam időt. Hogy éltél vele? Mit tettél vele? Kamatoztattad? Mások áldására. És majd ott válaszolnunk kell. Kívánom, hogy Már most még nem az életünk vége van, még nem az ítéletben vagyunk, de most egy kicsit előrevetítettük, hogy az élet értelme célja végül is az, hogy már ma kezdjük el a kincseket gyűjteni a mennybe. Amen. Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, hogy megköszönjük neked ezen figyelmeztetéseket, amiket a te fiadtól hallhattunk, olvashatunk, hogy lehet kincset gyűjteni már itt a földön, a mennybe, a mennyre. Köszönjük neked, jó Istenünk, hogy az életünk valóban egy kincsgyűjtés lehet, ha azt mi valóban veled éljük, és ha mi valóban emberekért élünk, jellemünk megváltozásával, ami Krisztus jellemét befogadva fáradozunk másokért, akkor ezzel már kincset gyűjthetünk magunknak az örök életre, és gazdagon mehetünk be az Isten országába. Urunk, félelmetes olvasni, hogy örök veszteség lehet az, hogyha itt a földi életben az erőnket, képességeinket parlagon hagytuk heverni. Örök veszteségként élhetünk a mennyben is majd, amit itt a földön nem végeztünk el, amit itt a földön kihasználatlanul hagytunk, és nem lesz semmilyen kárpótlás annak, amit itt a földön, a mennyben nem lesz kárpótlás, amit itt a földön nem végeztünk el. Segíts bennünket, kérünk szépen, hogy felfogjuk, hogy minden nap egy drága kincs, minden nap lehetőség jellemünk formálásában, emberekért való fáradozásban, minden hónap, év elvesztegetett idő, ha csak magunkra fordítjuk. És ezt természetesen még mi nem fogjuk fel, nem értjük meg, hanem lehet, hogy csak életünk végén, amikor már nehezebben tudunk megtenni dolgokat fizikailag, vagy akárhogyan esetleg már leépültek a képességeink, akkor látjuk meg, hogy mennyivel több mindent tehettünk volna. Mennyit tehettünk volna, és hogy mennyire jó lett volna akkor megtenni, amikor erre még alkalmunk volt, erőnk volt, amikor még jó idő van, amikor még nem a végidő van, amikor még jó körülmények között megtehetjük. És milyen fájdalmas, amikor ezt kell olvasnunk, hogy amit a könnyű és jó időben elmulasztottunk, azt majd a megpróbáltatások és a nehézségekben kell bepótolnunk. És a nehéz időkben. Kérünk, segíts minket, hogy átgondoljuk ezeket a kérdéseket, mind a talentumok, mind a hamis sáfár példázatát, és valóban érezzük, hogy kiváltság az, hogy még ezeket most megérthetjük és követhetjük a te kegyelmed által. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.